Tompa Andrea, a hóhérháza. A kör. A szabadságnak minden esetre kör alakja van, gondolta a lány saját felismerésétől elégedetten hátradőlve a rozoga építmény bizonytalan székén. A szédítő és meglehetősen fullasztó motorbiciklis mutatvány után. A szabadság kör alakú, mint a cirkusz. És nagyképűen hozzáteszi, és ugyanúgy van, aki túléli, van, aki nem. Aztán hirtelen eszébe jut, hogy Pisti is így udvarol. Szép kerek fejed van, meg te kerek arcú. Sőt, egyenesen te kerek fejű, szólította édeskésen mosolyogva. Mire a lány mindig dühös lesz. Hosszúkás arcot szeretett volna, éles orrot, vékony, szigorú szájat, mandulavágású kék szemet, olyat, mint a nagyanyjának van. De rajta minden az ellenkezője volt. Vastag ajak a papától, kerek arc kitől is, csak nem kocka nagymamától, lefele görbülő kerek, seszínű vagy jobb napokon szürke szem. Zsidós, mondta az anyja. Széles pofacsont az anyjától és a nagyapjától, magas domború homlok, egyértelműen az apjától. Vastag szemöldök, szintén tőle. Na és hátul a meglehetősen lapos fej. A mamának köszönhetően, aki lusta volt az egyébként is lusta gyereket forgatni. Az pedig magától nem forgott. Ez neked kerek fej, mutogatta Pistinek. Hátul milyen lapos? Sose hordhat majd rövid hajat, de most minden esetre fellélegzett, mert a mutatványt ezen a napon valóban mindenki túlélte. Már 2 éve járták az ószert, és eddig soha nem volt bátorsága megvenni azt a 8 lejjes jegyet. A mutatványtól előbb csak megremegő, aztán egyre jobban rázkódó, végül dübörgő és összeomlással fenyegető bódéba, aminek rendszerint a szomszédságában telepedtek le árulni, a szajrét meg a cuccot. Délelőttönként 2-3-szor mutatták be a számot, de kívülről érezte az előadás után, és még mindig ülve maradt, bár a többiek már szedelőzködtek, kívülről félelmetesebb, ijesztőbb az egész. A szabadság kívülről ijesztőbb, mert csak kívülről tűnhet úgy, hogy a mutatványra nincs fizikai magyarázat, hogy minden alkalommal a csodának kell megtörténnie. Tehát minden bemutató halállal és pusztulással fenyeget, mert 2 éve már, hogy kívülről nézte, a plélemezekből összetákolt, henger alakú, földbe kalapált vasrudakkal is kitámasztott rozoga építményt. Olyan volt, mint egy nagyobb bacska tyúkol, pár lépcsőfokon kellett felmenni. És kezdetben az olcsó cirkuszi mutatványok iránti megvetéssel figyelte, csak parasztok és prolik, mondta keményen, pergetve az ert, az anyjától örökölte, jártak be. És mezítlábas gyerekek nyilván belógtak, mert mindenféle vedlet városba szédült népség, akik igazi nagy cirkuszban, mint mi, a pesti fókásban meg a tévében az orosz jégrevűre sohasem jártak. Vasárnaponként tehát a motorbiciklis mutatvány. 2-3-szor ünnepek előtt, ha nagy vásár volt, akkor 4-szer vagy 5-ször is felburrogott. Percekig fülsiketítően zakatolt. Aztán a környéket lassan folytó, csípős benzinbűz lepte el, meg kékes köd. Mégis mindig a bódé mellett rakottak ki, mert arrafelé sokan megfordultak, majdnem az ószer végében, bár kijelölt, határozott vége az ószernek sohasem volt. Hanem mint valami amőba, egy eleven, hol fogyni, hol növekedni, vágyó test, minden irányba terjeszkedett. De a bódé vonzotta a kíváncsiskodókat, az ószerre újonnan érkezőket, így aztán a bódénak köszönhetően is jól ment az árulás. És a kerekarcú lány irigykedve nézte a jegyet szedő kopott balettruhás, selyemcipős alacsony, vele egykorú kikiáltó lányt, aki a jegyet is árulta, és állítólag az idős, szakállas motorossal együtt szágoldozott a hengerben, bár el sem tudta képzelni, hogyan másznak fel olyan magasra, és hogyan nem esnek le. Míg rozsdás összecsukható székéről, a henger közepén a porondon ülve, míg végül éppen a nagyvonalú, gyűrűvásárlás után meg nem nézte a néhány perces szédítő számot. amikor a bőrsapkás szemüveges férfi felzúgatta a Jáva motorját. Odakintről 2 éve mondogatták a Rigmust, motor drága kincs, jó ha van, de jobb ha nincs. Pedig magát a motort még sose látták. Mögötte a balerina ült, aztán, ahogy egyre feljebb köröztek, a rozsdás bentről is kitámasztott remegő falakon, a lány egyre merészebb pózokba merevedett. Eleinte csak felállt az ülésen, aztán a férfi vállába kapaszkodva, előbb egyik, majd másik lábát is kinyújtotta. S a motor eszeveszett sebességgel körözött vele, s a lány, mint egy rózsaszín, kissé kopott és piszkos sejem szalag lobogott a száguldó férfi után. Aztán, mintha egy filmet ugyanúgy visszaforgatnának, előbb az egyik lábát, majd a másikat is visszatette az ülésre, és mire a motor lassan leérkezett, visszaült a nyeregbe. Mert az ószer, ami a nagymama emlékezete óta a város határában, Szamosfalva fele, a Cukorgyár utca végében, az egykori köles földön, egy réges-rég kijelölt területen, de azon mindig tovább terjeszkedve a szabadság és felduzzadt szegénység színes keveréke volt. Egy hatalmas, alaktalan, utcákat, sőt, a vasúti sineket is beterítő szegénység szőnyeg, amelyet a sok látható emberi kéz vasárnap hajnalban terített le árusként és vevőként egyszerre, reménykedve és megfontoltan. Az ószer a 4-es troli végállomásánál már a poros, köves földúton kezdődött, szinte a megállóban, aztán át a töltésen. Az egyik sínt mindig szabadon hagyták, áthaladáskor figyelni kellett. A tövisi, kocsárdi vonatok jártak arra. A másik, használaton kívüli sínre viszont a legkésőbb érkezők terítették áruikat. És végig az utcán, amelynek végében a belépőket szedték. Aszerint, hogy ki csomaggal, ki üres kézzel jött, tehát ki a vevő is, ki a vásárló. Bár a piac térre érve az ember akár már mindent eladhatott, vagy megvehetett, amit akart. S a 2 kamaszlány, akik Levente hatására és gyakran az ő kis autójával kezdtek el ószerre járni, rendszerint semmit sem akart. Csak minél jobb áron eladni a kinőtt ruhákat, játékokat, a ronda dísztárgyakat, amiket a mama ajándékba kapott, és a lányok holmiát is. Minden esetre bármiből pénzt csinálni. Levente új, Pestről kapott vagy hozatott luxuscikkei, szappanok, dezodorok, dugiban árult posztinor és óvszerek, farmerek szintén odavonzották a városi vevőket. A 2 lány holmiát inkább falusiak vették, és a cigányok, akik rendszerint magyarul alkuttak. És elmenőben, ha vásároltak, ha nem, románul szitkozottak és jaj veszékeltek, aztán egymás közt nagy hangon, kásásan folytatták a maguk nyelvén. A kisebbik lány keményen tudott alkudni, és bármit eladott. Módszere elsősorban az emberek megfigyelésén alapult, hogy aztán késő délelőtt a megszerzett pénzzel elinduljon a maga vadászatára. Nagyjából ugyanazt vette, amit a nagyanyja padlásán is megtalálhatott, mert az ószer, a padlás ócskasága és a luxus holmi megkülönböztethetetlen keveréke volt. Mint minden piac, háború alatt vagy után. A szemét és az érték képtelen, mégis kiszámítható elegye, ahol az árak nem a tárgyak értékét tükrözték, hanem a benti városi világ pillanatnyi árfolyamait, a hiányt és a felesleget, a múltat és a jelent. Ahol a csomagvatta és a régi keresztszemes törölköző, egy férfi alsó, egy pak kávé és egy 100 éves kézzel festett keresztelőkehely egy árban volt. Mert az emberek a tárgyak sovány vigaszát az ószeren keresték, máshol boltokban nem találták. S ha a vásárteret fenyegette is az, hogy beépítik és lakótelepet húznak a helyére, itt nem volt mit lebontani. Az ószer nem felszámolható hely és nem épület volt, hanem öntudatlan remény, minden héten újra álmodott vágy. Ami ha nem itt, hát máshol keresi a helyét. Mindig újjászületik a városon kívül. Mert hogy ilyen hely a városon kívül mindig létezni fog, akár engedélyezik, akár nem. Bár valaha még a város szívében, a nagy piacon működött, hogy lassan, mint valami rongyos, egyre rongyosabb szégyen, araszoljon kifelé. és a városi zsibvásár, ahogy a hivataloskodó helyi újság nevezi, 1940-ben még az Állatvásár téren, a Vágóhíd melletti kis területen zsúfolódik össze. De a növekedő szegénységgel a vásározók azt kérik a városvezetéstől, dr. Sebastian Bornemissa polgármestertől, ki hivatalát 1940. szeptember 11-én adja át majd az új magyar hatalomnak, hogy jelöljön ki másik, nagyobb területet. Mert a szegénység olyan méreteket öltött, hogy a vásár kinőtte a helyét, s a piac az állatokkal együtt átvonul a városon kívüli helyre. Mert az állat és a tárgy, még ha látszólag egymástól kissé távolabb is van a piac téren, mégis egy, akárcsak a vevő és eladó, a saját és a másé. Mert aznap délelőtt is, amikor a lány lehajolt szemügyre venni egy fekete, szőttesre szétterített holmik között a hímzett parasztingeket, a földön ülő kövér, coffos cigányasszony műanyag férfi pulóvert és öltöny mellényt, alul színes rakott szoknyát viselt, gumiszandált meg kalapot. Kezére tekert zsinóron két tyúkot tartott maga mellett. A lány szórakozottan felvett egy régi, súlyos arany karkötőt. Argintáj? Van ezüstöd? Kérdezte tegezve, mert a cigányokat mindenki tegezte, mire az asszony rá se nézett, hanem kövér mutató ujjáról kezdte volna lehúzni az egyik gyűrűt. A gyűrű nem engedelmeskedett. Akkor az asszony bekapta az ujját a szájába, és fogával lehúzta. Aztán hirtelen a guggoló lány elé köpte a gyűrűt. 50 lej, mondta magyarul. Csinzécs, tette hozzá. S a lány fogta a nyálas gyűrűt, megtörülte egy ingben, kereszteket, függőleges és vízszintes vonalakat véstek a vastag, kerekített gyűrűbe. 20, mondta a lány, de nem húzta még fel. 50, vetette oda az asszony reszelős hangján. Add vissza, 50 és gátá, kész. Nem szégyeled magad. Szentáj dózics, hogy 20-at akarsz adni. Az uramtól kaptam az esküvőre. Uszkámiás killócipe krúcsán masszi. Szárítanám a bugyogomat az anyja keresztjén, a részek disznóját, és még valamit dühösen hozzátett cigányul. Na adjad azt a 20-at. Vegyed az inget is, az is 50. Csinzécs! Na já! Na vigyed! S a lánya mutató ujjára húzta a gyűrűt. Odaadta a zöldes, frissen szerzett Tudor Vladimirészkot, a 25 lejest. Az asszony elrakta a köténye alá, vissza már nem akart adni, de még utána kiáltott valamit, hogy az inget is vegye meg. Mert csak 50. Na gyere vissza, vigyed! Pátrus csincs, 45. Maj fáta, hételány. Gyere, mert nem ülök itt neked egész nap! Fenyegetőzött, és felállni készült, hogy utána eredjen. A tyúkok is felrebbentek, a lány aztán az ingel és a gyűrűvel átnézett még az állatvásárba, elkerülve egy ló körüli hangos, háromnyelvű veszekedést és a káromkodások felfoghatatlan, átkokba fogalmazott lavináját. Megsimogatta a tarka kecskéket, aztán a nagy tehénlepényeken átléptelve hátulról elindult vissza a saját helyükre, ahol a nővére és Levente a maradék holmit árulta. Sört és mustáros miccseket, a fűszeres darált húskolbászokat falatozva. Mert a miccs, dacolva minden hús hiánnyal, a vasárnapi ószer elmaradhatatlan tápláléka maradt. Amikor a fedett betonasztalok előtt elhaladva, a hajnalban legkorábban érkező profik, ahogy mondták, a drága árusok pakoltak ide, akiktől csak a frájerek, a palimadarak, zöldfülűek és első áldozók vásároltak az ószer sarkán. Bár sarka ennek az alaktalan, szabályozhatatlan ember, állat és tárgymasszának nem lehetett. Egy kis fekete sátorra figyelt fel, amit azelőtt sohasem látott. Az ember magasságú, kör alakú, törökös sátor mellett egy feltűnő, faragott karosszékben, szinte trónban, magas, középkorú férfi ült, kalapban és cigarettázva. Nem volt se cigány, bár széles, csíkos kornadrágot viselt, de hogy román vagy magyar, a lány nem tudta volna megmondani. Olyan idegen volt, akiről a lány, ha mint leendő kuncsaftya közeledett volna földre terített ruháihoz, semmit sem tudott volna megállapítani, mert a legbizonytalanabb, azonosíthatatlan vevő volt az ilyen, egy idegen, egy jövevény, egy külföldi, jutott eszébe a képtelenség a lánynak. Márhogy mit keres itt egy külföldi? S most a férfi is mereven nézte a közeledő lányt. A sátor és a feltűnő trónus alapján a lány arra gondolt, hogy valami kártyavető lehet, kuruzsló, tenyérjós vagy bűbájos, de ennek ellentmondott, hogy egyrészt férfi volt, másrészt meg nem cigány. S ahogy egyre közeledett, a sátor oldalán egyszer csak észrevett egy nyomtatott, bekeretezett írást. Üveglapján megcsillant a fény. Szívesen szemügyre vette volna, de attól tartott, hogy ha oda megy, a férfi megszólítja, és be akarja csalni a szűk sátrába. A férfi tekintete azonban, ahogy a lány jött felé, egyre puhábbnak tűnt. Már-már szeliddé és barátságossá vált. S a lány most megérezte, hogy a furcsa férfi trónusát a sátor bal oldalára helyezte, egészen közel, úgy, hogy össze is tartozzon vele, de mégse keltse az őr benyomását. A tábla pedig a jobb oldalon függött, hogy az érdeklődő úgy olvashassa el, hogy ne kelljen vele is szóba elegyednie, ha nem akar, vagy megkerülnie őt. Szabadon odaléphet, gondolta a lány, minden kötelezettség nélkül, biztonságosan. Dr. Lázárró, olvasta a lány már messziről, a nagy nyomtatott betűkkel, alatta pedig Tränenhändler. Kétszer is kibetűzte, de nem tudta összerakni az értelmét. Handlé, nagymama régen használta ezt a szót. Mi az a tréne? Mik azok a trénék? Tűnődött. És alatta ez állt. Ein Person, 20 lej. Zwei Person, 40 lej. Drei Person, 60 lej. És folytatódott az üzleti szempontból nem túl vonzó gépies felsorolás, ami semmilyen kedvezményt nem ígért a vevőnek. A lány pedig elképzelni sem tudta, hogy férne be a kis sátorba, akár négy ember is. Alatta pedig Zovi, Tire, Objekte und Andere, továbbá állatok, tárgyak és egyebek. Ez világos. Végül legalul Offen, Sonntagam 10 zu 13 Uhr. Nyitva vasárnap 10-től 13-ig. Nevetséges nyitvatartási tábla, hiszen ekkor van az ószer, gondolta a lány. S csak amikor egészen közel hajolt már, vette észre, hogy legalul kisbetűkkel ott áll Negustor de lacrimi. Valaki pedig kézzel nyomtatott betűkkel mellé írta könnyárus. A lány kétszer is kibetűzte, hogy nem tévede, könnyárus, külön szóban. Tränenhändler, Negustor de lacrimi, azaz könnyárus. A férfi pedig jó érzékkel, sejtve, hogy a lány végzett a táblával, és az első meglepetésen is túl van már, éppen ekkor biccentett felé. Bátorítóan mosolygott, a lány pedig zavartan nézett rá. A férfi ekkor benyúlt zakója zsebébe, és kis összehajtott papírt nyújtott át. Nem állt föl. A lánynak kellett odalépnie, s a kis papír értelmében ő, dr. Lázárró, könnyárus, vasárnaponként 10 és 1 óra között, pont-pont-pont számú városi engedéllyel, az ószer területén könnyárusként működik. Egy személy megsiratása 20 lej, két személye 43-é 60, és így tovább. Visszajáró vevőknek kedvezmény és ajándék könnyek. Állatokra és tárgyakra is vonatkozik a lehetőség. A fenti ár 70%-áért, mert dr. Lázárró a belépőnek azt ígérte, hogy nagyon súlyos, mélyen eltemetett bánatot is képes felszakítani, hogy a sziklából is könnyet fakaszt. Állt ékezetek nélküli, írógépen írt papíron. Legalul pedig nagybetűkkel aláhúzva, egy-egy szó közzel a betűk között, feltámadunk. Ez pedig szavak nagybetűvel, szóközzel és aláhúzva külön gyakorlat volt gépírás órán, jutott eszébe a lánynak. Kisúj az emelőn, ő mindig a balt használja. A jobb vagy bal kézüti a megfelelő betűket. Szünet hüvelykújjal, ebből a jobbat használja, vissza a sor elejére. Emelő, vonal. És miután elolvasta a román nyelvű tájékoztatót, biccentett. Nadrágja zsebében kitapogatta az aznapi bevétel maradékát. 2,5 személyre lenne elég, állapította meg. Majd a jövő héten, gondolta. A jövő héten befizetek apámra, neki tartozom elsősorban, mert az apjával 10 éve járt itt, az ószeren először. Előbb csirkéket, aztán 2 libát vettek. végül két kis malacot, amelyeket egy utazó táskában vittek haza. Aztán befizetek a malacra is, jutott eszébe Ráhel, és már biztatóan mosolygott ő is dr. Lázárróra. Domnisora, vastept, szabta mana, vétoare, larevedere. Kisasszony, jövő héten várom a viszontlátásra, szólt furcsa idegen kiejtéssel. Nem tudta az ő-ket meg az ő-ket mondani, mint a magyarok, de nem lehetett magyar. Mégis úgy. Halkan beszélt, és mintha kitalálta volna a lány gondolatát, a hangja meleg és bársonyos volt, mint egy színésznek. De a férfi már is egy új, lehajtott fejű, lehetséges koncsaftot vett észre a láthatáron, s a lány jobb mutató ujján, új gyűrűjét csavargatva, elindult a henger alakú építmény felé, ahol a vele egykorú lány énekelve hirdette a következő halálosan veszélyes számot, amely 5 perc múlva kezdődik, s amit csak az igazán bátrak néznek meg, akik megvetik a halált. Mert ma talán utoljára lépnek fel. Lehet, hogy nem lesz több alkalom, énekelte a lány, és közben figyelmesen számolta a vendégek markába a visszajárót. Már csak néhány hely van. A bőrkabátos férfi pedig kijött a hengerből, apró biccentéssel a lány tudtára adta, hogy kezdenek, és rövidesen a motor felzúgott. A két lány pedig a kuncsaft elől és a balettruhás mögötte belépett a körbe. A könny árusnál. A szolgáltatás a Trénenhändler sátorban ebből állt, parttalan, gazdag csend két ember között egységáron. Az egyik az eladó hallgatása, figyelmes, bátorító és szigorú, a másik a mindig változó vevőjé, aki eleinte zavartan szaladgáló szemmel, később elelnézve, a sátor fekete falába kapaszkodva végül megnyugvást talál a könny árus tekintetében. Egy fizetett ív ez, ami a heves szívdobogástól a lassú, egyenletes légzésig tart. Mert aki ide betért, nem beszélni jött. Nem kérdésekre válaszolni vagy magyarázkodni, mert azt kint is megtehette, hanem hallgatni. S a hosszú, figyelmes és nem olcsó hallgatást egyetlen kérdés zárja le. Majd a végén, amikor már minden elvégeztetett. Konszumátum ezt. Mert a Trénenhändler egyetlen kérdést tesz fel. Hogy hívjak? Kérdezi majd a szűk sátorban szemben ülő férfi idegenes kiejtéssel, és kinyitja a maga elé rakott nagy regiszteres könyvet, amilyet régen egyedi megrendelésre készítettek a nyomdák a kereskedőknek, a vállalatoknak, meg a Nemzeti Színháznak. Biztos az ószerem vette, gondolja a vele szemben ülő kamaszlány, mert a sátor is az ószer hátsó sarkán áll. S a lány félre néz, és kimondja a család nevét. A középkorú, ápolt arcú férfi pedig hátralapoz, zakója belső zsebéből előveszi a csavaros töltőtollat, és nyomtatott betűkkel beírja a hallott nevet. Csak a család nevet, dátumot sem ír mellé. Aztán visszacsukja a könyvet, és jelentőség teljesen hozzáteszi. Az volt már nálunk. S a lány már felállni készülődik, már végeztek, felemeli a földről kis vászonszatyrát, közben mint egy mellékesen megkérdezi, hogy az apja járt volna nála, és mikor. De a férfi ráteszi fehér ápolt kezét a könyv tetejére, kis ujján, mint a cigányok, köves gyűrűt visel, jelezve, hogy a könyv tartalma olyan titok, amely az ő védelme alatt áll. Nem tudom, csak családnevet írunk fel, évszámot nem, mondja a könnyárus. És mint a rossz írók a regényeikben, hirtelen megfeledkezik idegen akcentusáról, előtted ketten jártak nálam közületek. Férfi is, nő is lehetett, egy a nagyapámnál, mert az első a nagyapám kézírása. Nagyapám 1904-ben kezdett, és 1938-ban rendelt utoljára, tehát ez alatt. De apámnál nem jártatok, nincs bejegyzés. A másik nálam volt, de nem emlékszem. Ennyit tudok, mondja. S a lány már el is kezdi magában találgatni, hogy kik lehettek. Talán az anyja járhatott itt, aki rövid ideig szintén viselte a nevet, a férje nevét. Talán válás után közvetlenül jöhetett, bár a mamát sohasem látta még sírni. Mit keresne ő a könnyárusnál? Pont azért, gondolja. Vagy apa járt esetleg itt, vagy talán Pista, a bátyja. De mit akarhatott megvallani Pista? Ő mit szégyelt? Vagy talán a nővére tért be ide, aki szintén kijárt az ószerre árulni. Minden esetre valaki azok közül, akik ezzel a névvel születtek. És kínzó vágyat érez, hogy megtudja, kik és miről beszéltek itt, és főleg miért nem mondta meg neki senki, hogy van ilyen. Trénenhändler. S a Trénenhändler nagyapjánál pedig talán az ő apai nagyapja fordulhatott meg, aki végső kétségbeesésében felutazott Kolozsvárra, hogy meggyőzze a feleségét, térjen haza, vissza, hozzá Zajzomba, a fiaihoz. De az is lehet, hogy más névrokonok a városból, akikkel csak távoli, ködös és tisztázatlan kapcsolatban állnak. Ők akartak a kis sátorban vigaszt kapni elapadt könnyeiktől. Elsiratni a halottakat, a szökevényeket, az áttelepülőket és minden elmenőt. Megvallani szégyeneiket. Mert a sátorra kifüggesztett háromnyelvű tábláján a könnyárus azt ígérte, hogy könnyet tud fakasztani a legkeményebb emberből is. De a férfi a 2 10 lejest, amit a lány most elébe rakott, ekkor már eltette kígyóbőr tárcájába. Továbbra is némán és megnyugtatóan nézett, mint aki nem tud többet, pedig mindent tud róluk. Noha nincs emlékezete sem neki, sem a vastag könyvének. Nem fog kérdésekre válaszolni, sem a múltban való kutatáshoz segítséget nyújtani, nem is tartja feladatának. És az ülésnek ezzel amúgy is vége. Mert a lány bátor elődei, akik itt jártak, az azonos nevű férfiak vagy nők 1904 és 1989 nyara között ugyanúgy hallgattak anyanyelvükön. Ugyanazért jöttek, akár csak most ez a lány. A nyugodt, átszelemülten üres tekintetű férfi előtt álló, már nem is kamasz, hanem mindjárt kész felnőtt. Hosszú hajú és tavasz óta kiszeplősödött lány, aki másfél éve készül ide, amióta a sátrat és szokatlan feliratát először meglátta. Mert ugyanannyi ideig készült ide, mint a motoros mutatványt megnézni az ószer ócska plésátrában. És ahogy azt a könnyárus tábláján jövendőbeli ügyfeleitől kérte, a lány hozott történetet magával, nem is egyet. Mondja végig magában a történetét, amivel készült, ugyanúgy mondja el, mintha fennhangon mondaná, és közben nézzen rám, szavakat mondjon magába, figyeljen a szavaira, ne hagyja a gondolatait ugrándozni, válasszon ki egy pontot, és azt nézze, és kerek mondatokat mondjon magában, és így mesélje el a történetét, amit hozott, utasította a férfi. A lány pedig nyelt és elkezdte. Az egyik 82 teléről való 11 éves vagyok, amikor egy délután meg voltam beszélve tátával, hogy suli után megyek hozzá, és elmegyünk moziba, ha van film. De csak bolgár háborús filmet adtak a bolhás moziban. Úgy volt, hogy előbb délután lemegyek hozzá, de amikor bementem a lakásába, láttam, hogy részegen fekszik és alszik. Rögtön tudtam, hogy részeg. Amikor délután alszik, mindig részeg. Nyitva volt az ajtó, én pedig írtam neki egy ficujkát. Nem volt sehol egy szál papír. Kitéptem egy üres, piros könyvből, ezt írtam. Ne gyere fel többet hozzánk, ne várjál az isk előtt se, nem beszélek többet veled. A. Mert akkor mindig kicsi betűvel írtam a nevem. És pár nap múlva odajött az iskola elé, ott állt a szobor mellett, amit mi a suliban a 3 részegesnek hívunk. Az erdélyi román tudomány 3 megalapítója, tudja melyikre gondolok. De amikor észrevettem, hogy ott vár, elszaladtam. Aztán megint eltelt pár nap, és feljött hozzánk a blokkba. Az ajtóban azt mondta, hogy beszélni akar velünk, és menjünk sétálni. Mamá csodálkozott. De lehet, hogy sejtette, mi van, mert Tata még sohasem akart beszélni. És Juci is jött. Levittük a kutyát is. Lementünk a tavakhoz, és Tata sírt, és bocsánatot kért. De annyira fújt a szél, hogy nekem is folyni kezdett a könnye szememből. Dühös is lettem, mert Tata azt hihette, hogy én is sírok. Engem nem tudsz meghatni, mondtam neki, és haragudtam. Nagyon dühös voltam, és eldöntöttem, hogy nem bocsátok meg. Pedig nagyon szerettem volna, ha most megölel. Ő pedig nagyon-nagyon komolyan megígérte, hogy többé nem fog becsapni, és most be is fogja bizonyítani, hogy méltó hozzánk, hogy ilyen többé nem fordulhat elő. Én megmondtam, hogy nem hiszek neki, és én tényleg nem sírtam. Az csak a szél volt. Nem sírtam előtte, és nem sírtam a temetésén sem. A mama mondta is, hogy milyen erős vagyok. Miatta még sohasem sírtam, és nagyon szégyeltem az apámat. Azt hiszem, mindig szégyeltem. Óvodás koromban is már egyszer. Már akkor. Elnézést, ez egy másik történet már. Nem baj? Most jutott eszembe, elmondhatom? Kérdezi a lány hangosan. A férfi bólint, a lány folytatja magában. Amikor egy késő délután már mindenkit elvittek az óviból, Citromóvó néni pedig türelmesen várt, kötött. Juci már iskolába járt, megjött utánam nagyon későn. Én voltam az utolsó, akkor is részegen, és gyalog mentünk át a városon. Szégyeltem magam vele, fogni akarta a kezem, de nem hagytam. Az operacuki mellett megállt egy üzlet kirakatánál, és azt mondta, hogy megveszi azt a játékot, amit akarok. Én választom ki. És én a legdrágább mackót akartam. Nem is tetszett annyira, de biztos voltam benne, hogy az volt a legdrágább, csak hogy elszedjem a pénzét. 35 lej, mondta az eladó, de nem volt nála annyi pénz, és egy olcsóbbat vett végül, egy kicsi, nagy orrú mackót, aminek sokkal édesebb volt az arca. De a szégyent nem lehet megvenni egy mackóval. És nem volt hely a világon, amit én jobban gyűlöltem volna, mint a zsilvölgyét. A zsilvölgyét gyűlöltem a legjobban, a budai Nagyantal páratlan oldalán. A törvényszéktől lejjebb a zsiult, azt a koszos talpon állót, ahova járt. Mert onnan akárhogy is haza tudott jutni, súrolta a falat, úgy ment, dülöngélt, meg nekidőlt a fáknak, meg villanyoszlopoknak, vagy leült a járda szélére, olyan részeg volt. Én ezerszer láttam ott az utcán, sokszor mentem arra, direkt meglestem. Arrafele nem látta senki. Gyorsan hazaért onnan, vagy csak Sándor néni meg a többi szomszédja látta, aki aztán hazatámogatta. Néha annyira szégyeltem, azt kívántam, halljon már meg, hallj már meg, és tulajdonképpen ez a másik történet, amivel készültem, mert kettőt hoztam, szólt a lány, bocsánat kérően. Akkor most belekezdek ebbe, ezt még szeretném elmondani. A Tränenhändler pedig alig észrevehetően intett a szemével, hogy folytassa és nézzen a szemébe. Anyám már évek óta ideadta a Tata írásait tartalmazó mappát, amiben mindenféle sárga újságkivágások vannak 67-ből, 68-ból, kb. 75-ig. Még ő gyűjtötte össze, mármint anyám. És anyám a cikkek tetejére ráírta az évszámot meg a hónapot. Felismertem az olvashatatlan kézírását. 1967 Oczt, meg 1968 Iun. Románul félig. Nem tudom, miért így szokta a hónapokat, románul. Lehet, hogy előtte meg utána is jelentek meg cikkei apámnak, de azokat már nem gyűjtötte össze senki. Mi legalábbis Tatánál nem találtuk, mert anyám, bár én soha nem hittem el, de ez a mappa is bizonyíték, szerette őt. Szerette az apámat, becsülte az írásait, okosnak tartotta. Azt mondogatta, tűokos az apátok. Nem tudom, miért pont tű, apa viszont nem szerette önmagát. Na de én azóta nem nyitottam ki ezt a mappát. Nem voltam rá képes. Azért nem, mert féltem. Féltem, hogy szégyelni fogom, amit olvasok. Mert én bölcsészjelölt vagyok. Olimpiászokat nyertem. Megjelentek a dolgozataim, meg verseket szoktam írni, meg már az első könyvrecenziómat is publikáltam, az Óz a nagyvarázslóról, az Utunkban, és az egyetemre is fel fognak venni, magyar-orosz szakra, szinte biztos. Kit vegyenek fel, ha nem engem? De féltem apám szánalmas cikkeitől, a suta, a rosszul megírt színi kritikáitól, hogy mint egy tudatlan színházrajongó mindent összefecseg, hogy rossz a fogalmazása, vagy attól féltem, hogy ennél is ijesztőbb írásokra lelek. A paksaméta tetején az igazság, meg alatta egy Föklia harsogó címlapjától megrettentem. Ott volt rajta a fénykép, ami a tankönyvekben, és rögtön be is csuktam az egészet. Féltem, hogy apa talán vezércikkeket is írt, dicsőítő beszédet, elogiókat meg omágiókat. Tudja, mire gondolok. Bár azokat általában nem szokta aláírni senki, azokat a nép írja, a tömegek. Vagy hogy ilyen hazafias verseket írt, a megéneklünk Romániára, meg ami a tankönyvekben van, olyasmit is írt, meg hogy egyszer még mi minden derülhet ki róla, hogy miket írt nem nyilvánosan, nem tudom, jelentéseket, vagy ilyesmiket. Szóval nem sírtam a temetésén. Azóta sem sírtam. Pedig mindent tudni akarok róla. Összegyűjteni a könyveit, amiket eladogattunk, amikor meghalt, mert két példányban voltak. Mamának, meg neki is. Szoktam nézegetni az antikváriumban, mert apa beleírta a monogramját. Meg a tárgyait is megtartottuk, ami volt, az összes zajzoni kavicsot, és látni akarom a fákat, amiket ő is láthatott kiskorában. Ha még megvan az a híres nyárfasor Brassó és Zajzon között, jövő nyáron elmegyünk oda. A mama megígérte, és emberekkel barátkozom, akik ismerték. De Julikával például, azzal, akivel ivott, azzal nem. Annak nem is köszönök. De azt a doszárt a kézirataival és a cikkeivel, a gondolataival, amit el akart mondani, a tárcákkal, amiket lelkesen írt, nem tudom kinyitni, mert félek, hogy szégyelni fogom. És a lány felnézett a tiszta arcú férfira, aki meleg, spenótzöld szemmel és áttetsző, szinte üres tekintettel hallgatta a vele szemben ülő ügyfél feszült hallgatását. Mert ebben a csupasz földre állított kerek, embermagasságú sátorban, ahol mindössze két összecsukható szék meg egy kempingasztal volt, semmit sem lehetett venni, tárgyakat, régi kacatokat, mint az ószeren. Még csak mások történeteit sem. Itt csak ülni lehetett. Felfakasztani a szégyent és a dühöt, és lehetőleg elkezdeni sírni, amit a lány már 5 éve nem tudott, azóta, s megkeresni a szelid arcot. Az apáé összekeveredett most a Tränenhändler puha, kékre borotvált, ápolt arcával, pedig egyáltalán nem hasonlítottak. Meg arra gondolni, hogy hol kezdődött a kegyetlenség története. Az óvodásé, a kamaszé és a mostanra majdnem felnőtté, mert végül nem másért jött ide, mint hogy az ő legyűrhetetlen és száraz, könyvtelen kegyetlensége történetét megkeresse. A kegyetlenség eredetét, az idő egyre mélyebb és ártatlanabb rétegeiben. Elegészen a gyermekkorig, amikor az óvodás már tele van dűvel, már tudja, mit kell tennie az apja ellen, hogy fájdalmat okozzon neki, s a kamaszlány már egyenesen úgy viselkedik, mint egy felnőtt nő, feleség, sárkány, már érett és megkérgesedett férfi gyűlölő, aki már visítva dobja ki őt részegen. A részeg férfit. Ne keress, írja már az üzenetben neki, meg hogy elegem van, meg hogy nem akarlak látni, és hogy becsaptál, vágja oda a kamaszlány, aki még szűz, de már undorodik. Undorodom tőled, amikor részeg vagy, viszolygok tőled, meg hogy hányok. A kamaszlány tényleg hány, 1-1,5-2 hónapig hány. Ősszel, késő novemberig. Amíg aztán orvoshoz nem viszi az anyja, aki csak sokára veszi észre, hogy szinte elfogyott a lánya. 48 kiló, amikor a kórházban lemérik. Infúziót kap, aztán sose beszélnek többet erről. Mert már undor ez. Torokszorító undor. És most a Tränenhändler sátrában fakadni kezd a szégyen. Mert a lány megtalálta abban a pókhálós, borzalmas szobában, borzalmas anyaszava, az úgynevezett mosókonyhában, ahol az apja sohasem mosott. Megtalálta a nadrágját, ami össze volt. Csuklik a lány. Száraz onnyel, amikor a trénenhandler szemébe nézve kimondja magában, hogy össze volt szarva. Részegen belement, és bedobta a sötét szobába. Amikor pakolták ki a lakását, a lány megtalálta. Már szaga sem volt, beleszáradt. S a lány nem mondta meg senkinek, még soha senkinek. Berakta egy zacskóba, és eldobta, hogy ne találja meg az anyja, a nővére vagy a nagyanyja. Berakta a fémkukába, a sarkon. Kivitte a kapun túl. S a könnyárus puhán kíséri a lány minden mozdulatát. A lány egész idő alatt a hüvelykujján tépkedi a bőrt. Tiszta vér már a köröm körül, rágni most nem meri, pedig szokta. A könnyárus a szemével követi. A szeme segít megnyugtatni a lány nagy, eres kezét, hogy ne tépje, ne bántsa. És a trénenhandler utoljára még egyszer bólint, hogy most már nyugodtan bemehet abba a pókhálós, sötét szobába körülnézni, és hogy mindennek vége. Nincs ott már semmiféle nadrág, a szemetet is rég elhordták. Vége, megtörtént. Konszumátum ezt. És előveheti azt a dosszárt is, és olvasgathat benne, mert most már nem fél. Nem fog benne semmi olyat találni, és a képeken nézegesse csak azt a férfit, akit apjának nevez. Nézze meg, milyen szép és vonzó, hosszúkás arc, hullámos sűrű szőkehaj, homloka magas és domború, s mintha két szarvszerű dudor lenne rajta, mint a Mózes ábrázoló szobornak, szemöldöke vastag és hosszú. Ajka telt és széles, és mindig félénken mosolyog. Orra húsos és szépen ívelt. Szép férfi, gondolja a lány, és megint látja a másik a széthult részeg arcot, az üveges szemmel meg a nedves ajakkal, és orrában van a savanyú szag, az aceton szag, ami a szájából jön, meg a ruhájából a csípős dohány szag, de a fekete-fehér fényképeken melegen csillog a zöld szeme. A szája szélén kezd el ráncosodni, aztán megjelenik a homlokán keresztben, néhány egyre szélesebb és mélyebb ránc, aztán a szeme sarkában, mint egy legyező, amikor nevet. De a többi ráncot nem várja meg ez a férfi. Élt 59 évet.